Ha segítségül hív engem, meghallgatom őt. Vele vagyok nyomorúságában, megmentem és megdicsőítem őt. Amen. Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, foglaljunk helyet. A 471. dicséretünket énekeljük el. A 471. dicséretünk így kezdődik, fel barátén drága Jézus zászlaja alatt. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Urunk, nagyon sokszor bíztattál már bennünket ezekkel a szavakkal, hogy bízzatok. Bíztattál már vele az Ószövetség idején is a prófétákon keresztül. Bíztattál te magad, amikor eljöttél erre a földre húsvér valódban, és bíztatsz bennünket az ige által azóta is. Bízzunk abban, hogy te visszatérsz, és magadhoz veszel bennünket. Köszönjük, Urunk, hogy amikor te bíztatsz minket, akkor az nem csupán emberi szó, ami elhangzik, elrepül, és nincs semmi hatása. Amikor te bíztatsz, akkor egyben teremtői cselekedetet is végrehajtasz, létrehozod a mi szívünkben a bizalmat. Köszönjük, Urunk, hogy úgy lehetünk most itt a te házadban, hogy közben már teljes a meggyőződés bennünk, hogy a győztes oldalán állunk. Urunk, nincs is ennél jobb érzés, mint tudni, hogy te vagy a győztes, és mi hozzád tartozhatunk. Kérünk, Urunk, hogy szólj ma este is hozzánk, és mutasd meg, hogy mi a győzelemnek a díja, mi az, amit elkészítettél számunkra, amit már senki nem vehet el tőlünk, ha benned hiszünk. Kérünk, Urunk, hogy áld meg a mai esténket is a te igéddel, és a te igédre való odafigyeléssel. Amen. Ma este a Jelenések könyvéből olvasunk egy szakaszt, a 21. fejezet 9. versétől a 27. versig terjedő szakaszból. És hozzám jött a 7 angyal közül egy, akinél a 7 utolsó csapással telt 7 pohár volt, és így szólt hozzám. Jöjj, megmutatom neked a mennyasszonyt, a bárány feleségét. Elvitt engem lélekben egy nagy és magas hegyre, és megmutatta nekem a szent várost, Jeruzsálemet, amely a mennyből Istentől szállt alá. Benne volt az Isten dicsősége, és fénye hasonló volt a legdrágább kőhöz, a kristály tiszta jáspiskőhöz. Nagy és magas kőfala volt, 12 kapuja, mellettük 12 angyal, és a kapukra fel volt írva Izrael fiai 12 törzsének neve. Keletről 3 kapu, északról 3 kapu, délről 3 kapu, nyugatról 3 kapu. A város kőfalának 12 alapköve volt, és rajtuk a bárány 12 apostolának 12 neve. Aki velem beszélt, annál volt egy aranymérővessző, hogy megmérje a várost és annak kapuit és kőfalát. A város 4 szögben fekszik, és a hossza annyi, mint a szélessége. És megmérte a várost mérővesszővel. 12 000 futam volt, hosszúsága, szélessége és magassága egyenlő. Megmérte annak kőfalát is, 144 könyök ember mértékével, amely az angyalé is. A kőfal építő anyaga jáspis volt, a város pedig színarany, tiszta üveghez hasonló. A város kőfalának alapköveit mindenféle drága kő ékesítette. Az első alapkő jáspis, a második zafír, a harmadik kalcedon, a negyedik smaragd, az ötödik szárdonix, a hatodik karneol, a hetedik krizolit, a nyolcadik berill, a kilencedik topáz, a tizedik krizopráz, a tizenegyedik jácint, a tizenkettedik ametiszt. A 12 kapu pedig 12 gyöngy. Minden egyes kapu egy-egy gyöngyből volt, és a város utcája színarany, olyan, mint az átlátszó üveg. Templomot nem láttam abban, mert az Úr, a mindenható Isten és a bárány annak temploma. És a városnak nincs szüksége sem napra, sem holdra, hogy világítsanak benne, mert Isten dicsősége megvilágosítja azt, és annak lámpása a bárány. A népek annak világosságában járnak, és a föld királyai abba viszik dicsőségüket. Kapuit nem zárják be nappal, éjszaka pedig ott nem lesz, és a pogányok odaviszik dicsőségüket és tisztességüket, és nem megy be abba semmi tisztátalan, sem aki utálatosságot és hazugságot cselekszik, hanem csak azok, akik beírattak az élet könyvébe, amely a bárányé. Sokan már ötödjére vagyunk itt ezen a héten, de úgy látom, hogy vannak olyanok, akik a héten csak ma tudtak eljönni, ezért az ő kedvükért röviden összefoglalom, hogy miről volt szó eddig. Arról beszéltünk, hogy a Biblia egy kozmikus háborúnak a története, ez a háború elég jól felosztható különböző szakaszokra. Első nap a háború kitöréséről beszéltünk. Megjelent a kísértő, az ember fellázadt, és úgymond mindent romba döntött maga körül. Ez egy nagyon nagy erejű támadás volt, úgymond mindent elsöpört. Második este arról beszéltünk, hogy miután az ember érzékelte, hogy minden tönkrement körülötte, mit tehetett? Milyen képességei vannak az embernek? Vajon fel tud-e állni saját erejéből? Megállapítottuk, hogy nem. Mert az ember természete annyira megromlott, hogy képtelen önmagától talpra állni. És az igazság az, hogy nem is akar talpra állni. Harmadik este arról beszéltünk, hogy de van valaki, aki mégiscsak segített nekünk talpra állni, és ez a mi megváltó Urunk Jézus Krisztus. Emberré lett, meghalt, és ezáltal megszerezte számunkra a bűnbocsánatot és az örök életet. Ez volt az a momentum a háború sorában, ami úgymond eldöntötte a háború végkimenetelét. Mert ekkor Istené és a benne bízóké lett a győzelem. Az ördög egyszer s mindenkorra legyőzetett. Tegnap este arról beszéltünk, hogy ha bár a győzelem már megvan, azért még nem vagyunk a mennyben. Még bizonyos harcokat a hívő embernek is meg kell vívnia, elsősorban a saját természetünk elleni harcokról van szó. Tudjuk, hogy mi az Isten akarata, vágyunk is arra, hogy megtegyük, de a régi természetünk visszahúz bennünket. Hogyan tudunk győztesek lenni ebben a küzdelemben? Ma a háború befejezéséről lesz szó. Tulajdonképpen igazi örömhirdetés. Semmi másról nem lesz szó, mint örömhirdetésről. Hát nézzük a háború utolsó napjának eseményeit. Mi fog történni az utolsó napon? A legelső és mindenki számára legegyértelműbb, leglátványosabb dolog az lesz, amikor Jézus visszajön. Azt olvassuk erről, hogy amint a villám látszik napkelettől napnyugatig, úgy lesz látható az ember fia is, amikor majd visszajön az ég felhőin. Immár nem csupán emberként, nem úgymond az alázatosság állapotában, hanem Istenként, dicsőségben. Amikor Jézus visszajön, azt mindenki tudni fogja. És nem azért, mert bemondják a hírekben, hanem azért, mert valóban nem tudjuk kikerülni ennek látványát. Miután Jézus visszajött, azonnal fel fog támasztani minden embert, aki valaha élt ezen a világon. Jókat is, rosszakat is, mindenkit. Azokat is, akik csak elporlattak, meg azokat is, akiket megettek a cápák, mindenkit. Számára nincs lehetetlen. És összegyűlik előtte minden nép. És miután ez megtörtént, ítéletet fog hirdetni. Kétfelé állítja az embereket, az egyik résznek azt mondja, hogy jöjjetek, atyám áldottai, örököljétek azt az országot, amelyet nektek készítettem. A többieknek pedig azt mondja, hogy menjetek el a büntetéseire. Tehát az emberiséget ott két részre fogja majd osztani. Hát lesz egy rész, aki ugye elmegy a kárhozatra, akik nem hittek Jézusban. Mit kell tudni erről a kárhozatról röviden? A középkorban és az újkor elején a prédikátorok nagyon sokat beszéltek a pokolról. Túl sokat. És ennek az volt az oka, hogy úgy gondolták, hogy ezáltal lehet az embereket Krisztushoz terelni. Megijedünk a pokoltól, és akkor majd megyünk hozzá, és keressük a menedéket. Ezért beszéltek róla ilyen sokat. Ennek egyik leghíresebb példája Jonathan Edwardsnak a prédikációja. Bűnösök egy haragvó Isten kezében. Ezt a híres prédikációt egy evangelizáció alkalmával mondta el, és állítólag nem tudta befejezni. Mert az emberek annyira megrémültek az ecsetelésétől annak, hogy mi fog történni ott a pokolban, hogy féltek, hogy megnyílik alattuk a talaj. Hát régen ilyen fontos része volt az ige hirdetéseknek a pokol. Pedig a Biblia viszonylag keveset beszél a pokolról. És megvan ennek az oka. Egyrészt nem a rettegés vezet bennünket Istenhez. Figyeljük meg Pál apostol, nagyon egyértelműen elmondja, hogy hogyan kerülünk mi Isten közelébe, mi indít bennünket arra, hogy elinduljunk felé. Ezt mondja a Római Levél 2. fejezetének a 4. versében, téged Isten jósága megtérésre ösztönöz. Ez nem azt jelenti, hogy nincs az életünkben félelem, vagy hogy a félelem ne kövezhetné ki az utat, de ami miatt úgy igazán elindulunk Isten felé, az, hogy valamit megsejtünk az ő jóságából, és szeretnénk oda menni hozzá. Szeretnénk az ő közelében lenni. Hát ez az igazi megtérés. A pokoltól való félelem az nem azonos azzal, hogy én szeretem és imádom az Urat. Az Isten jósága téged megtérésre ösztönöz. Másrészt a Biblia elsősorban olyan dolgokról beszél, amelyek közelről érintik az életünket. Na most a Biblia úgymond elsősorban a hívő embereknek a tápláléka. Na most egy hívő embert nem csak hogy közelről, de még távolról sem érint a pokol. Aki egyszer hitre jutott, az átment a halálból az életbe. Nekünk már semmi dolgunk a pokollal. Tehát ezért van az, hogy a Biblia viszonylag keveset beszél erről a kérdésről. Mi az, amiről sokat beszél? Hát a mennyről. Mert ez az, amire készülünk. Remélem, készülünk rá. Hogyha nem gondolunk rá, akkor szomorúan járkálunk ebben az életben. De ha végig gondoljuk, hogy mi mindent készített elő számunkra az Úr, akkor nagyon boldogok leszünk, akkor az életünk alapjaiban változik meg. Hát nézzük meg, hogy mit készített számunkra. A Jelenések könyvéből választottam egy szakaszt, ezt hallgattuk meg együtt mindannyian. Ugye a Jelenések könyve egy kifejezetten nehéz olvasmány. Amikor ezt olvassuk, akkor tulajdonképpen kódfejtést művelünk, ha szabad így fogalmazni, ilyen 21. századi módon. A Jelenések könyvében szinte minden szimbolikusan értendő. Minden egyes kifejezés, ami abban szerepel, valami más értelemben értendő. És amikor valaki olvassa ezt a könyvet, akkor tulajdonképpen meg kell fejtenie lépésről lépésre az ott szereplő szavakat. Tehát kicsit nehéz olvasmány, de ha valaki szereti úgymond a keresztrejtvényeket, vagy a kincsvadászatot, akkor ez egy nekivaló könyve a Bibliának. Hát nézzük, hogy mit készített számunkra Isten. 8 pontot fogok elmondani. Az első, ami kiderül, hogy a mennyben Isten szeretete túlcsordul. Olvasom az igét, 9. és 10. vers a 21. fejezetben. Jöjj, megmutatom neked a mennyasszonyt, a bárány feleségét. Elvitt engem lélekben egy nagy és magas hegyre, megmutatta nekem a szent várost, Jeruzsálemet, amely Istentől, a mennyből szállt alá. Amikor manapság feltesszük magunknak azt a kérdést, hogy szeret-e bennünket az Isten, vagy mennyire szeret bennünket az Isten, akkor sokszor kétségeink támadnak. Hát lehet engem szeretni? Vagy van az Úrban annyi szeretet? Nem is foglalkozik velem. Mi a bizonyítéka az ő szeretetének? Sokszor ilyen butaságokat mondunk önmagunknak, lelombozzuk magunkat. Ebből az igéből egyértelműen kiderül, hogy amikor a mennybe érünk, akkor Istennek olyan mértékű szeretetével találkozunk, amit mi emberek befogadni sem vagyunk képesek a maga teljességében. Miről van itt szó? Itt van az angyal, és azt mondja a Jelenések könyve írójának, Jánosnak, hogy megmutatom neked, mit mutatok meg? A mennyasszonyt, a bárány feleségét. Tudjuk, hogy ugyanarról van szó, de mégis időben két különböző állapotot tükröz ez a leírás. Egyszer mennyasszony, később már feleség. Hát hol történik a váltás? Az esküvőnél. Amikor úgymond eljön az esküvő napja, akkor a mennyasszonyból feleség lesz. Hát az esküvő napján úgymond a házas felek, mind a férj, mind a feleség túlcsordulnak a szeretettel. Korábban is szerették a másikat, de ez egy olyan pillanat, ami nem hasonlítható semmi máshoz. És lényegében itt az angyal azt mondja Jánosnak, hogy gyere el az esküvőre, és megmutatom neked, hogy szereti a vőlegény, az újdonsült férj, az Úr, az ő mennyasszonyát, feleségét, az egyházat, a hívők közösségét. Amikor kétségeink támadnak, hogy szerete bennünket az Úr, vagy kis hitűek vagyunk, hogy mennyire szeret bennünket, akkor gondoljunk erre, hogy úgy szereti, mint a férj, aki éppen most vette el a feleségét. Mond egy másik hasonlatot is a mennyasszonyra, ez a Szent Város, az Új Jeruzsálem. Ez a kettő ebben a szakaszban végig ugyanazt jelenti. Tehát az első, amit megtudunk, hogy a mennyben Isten szeretete túlcsordul. Mi az, amit még megtudunk? A mennyben Jézus tökéletessé tesz bennünket. Milyenek vagyunk most? Ha ránk néz Isten, akkor mennyire lát bennünket úgymond szépnek? Hadd idézzek egy részletet az Efezusi levélből, az 5. fejezet 27. verséből. Férfiak, úgy szeressétek feleségeteket, ahogyan Krisztus is szerette az egyházat és önmagát adta érte, hogy a víz fürdőjével az ige által megtisztítva megszentelje, így állítja maga elé az egyházat dicsőségben, hogy ne legyen rajta folt, vagy ránc, vagy bármi hasonló. Na most itt a vége a lényeg. Mi van most még rajtunk? Lelki értelemben? Folt, ránc és ezekhez hasonlók. Új életben járunk már, de a bűn azért úgy elcsúfít minket. Ezt látja az Úr, meg látjuk mi is. Most még nem vagyunk olyan szépek. De mi lesz majd ott? Hogy folytatódik ez az ige? Hanem, hogy szent és fedhetetlen legyen. Tehát, amikor a mennybe érünk, akkor úgymond Jézus átalakít bennünket. Mondhatni egy plasztikai műtétet hajt rajtunk végre. Ha csúnyák voltunk, akkor megszépít, de teljes mértékben, testileg, lelkileg, hogy szentek és fedhetetlenek legyünk. Ez azt jelenti, hogy nem lesz rajtunk már bűn, semmi. Bennünk semmi. Nyoma semmi. Ezt az állapotot nehéz elképzelni. Amikor a mennyben imádkozni fogunk, ott már nem kell a bűnbocsánatért imádkoznunk, mert ott már nem lesz. Nagyon várom már ezt az állapotot, amikor nem lesz bennem bűn, meg amikor senki másban sem lesz bűn. Nagyon szép lesz ez az élet, és erre mondja az ige, hogy igazán szépek leszünk, amikor megszabadulunk teljes mértékben a bűntől. A harmadik, ami kiderül ebből az igéből, hogy a mennyben minden hívő ott lesz, az összes, az utolsó szálig. Ezt olvassuk a 12. versben. 12 kapuja volt, most az új Jeruzsálemről beszél. Előttük 12 angyal, és a kapukra nevek írva, Izrael fiai 12 törzsének nevei. Ugye Izrael volt a zsidók ősatja, született 12 gyermeke, és ők lettek úgymond a 12 törzs. Hát ott Józsefnél történt egy kis gabajodás, de most ebbe nem erüljünk bele. A lényeg az, hogy Izrael 12 törzse egész Izraelnek a jelképei voltak. És amikor ezt mondja az ige, hogy a kapura, minden egyes kapura rá volt írva valamelyik törzsnek a neve, akkor ezzel azt fejezi ki, hogy a Krisztus előtt élő hívők, az Ószövetség népének minden tagja ott lesz. Nincs kivétel. Folytatódik az ige a 14. versben. A város falának 12 alapköve volt, és azokon a bárány 12 apostolának 12 neve. Az apostolok pedig az új szövetség népét jelképezik, akiket Krisztus arra választott ki, hogy menjenek el szerte a világra, hirdessék az evangéliumot, és tegyenek tanítvánnyá minden népet. Magyarul nem csak a Krisztus előtt, hanem a Krisztus után élő összes hívő is szintén ott lesz a mennyben. Nem lesz olyan, aki lecsúszna a mennyországról. A negyedik dolog, kiderül, hogy a mennyben nagyon sokan leszünk. Következőt olvassuk. Aki velem beszélt, annál volt egy arany mérővessző, hogy megmérje a várost, annak kapuit és falát. A város négyszögletű volt, és a hossza annyi, mint a szélessége. és megmérte a várost a mérővesszővel. 12 000 futam, hossza, szélessége és magassága egyenlő. Amikor azon gondolkozunk, hogy mennyi hívő van, akkor sokszor elkeseredünk. Jézus maga mondta, sokan vannak az elhívottak, de kevesen a választottak. Sokan hallják úgymond az igét, a hívást, de kevesen vannak azok, akik erre hittel válaszolnak. És máshol is olvassuk az igében az emberi panaszt, az ige hirdetők panaszát, Uram, ki hitt a mi beszédünknek? És ez nem csak úgymond a bibliai időkben volt így, hanem minden korban így van, hogy a hívők a társadalomnak mindig egy szeletkéjét alkotják, és nem a legnagyobb szeletkéjét. Kisebbségben vagyunk. De mi lesz a mennyben? Minden kor hívői együtt hatalmas tömeget adnak ki. Honnan lehet ezt tudni? A méretekből. Mit mond? Milyen hosszú lesz a város egyik-másik oldala, meg a magassága? 12 000 futam. Ez a szám úgy jön ki, ez egy szimbolikus szám, hogy 12 × 1000. A 12-t nem kell magyarázni, Ószövetség, Újszövetség, törzsek és apostolok, de az 1000, azt magyarázni kell. Ez abban az időben annyit jelentett, hogy nagyon-nagyon sok, megszámlálhatatlanul sok. Egyébként, ha átváltjuk ezt a 12 000 futamot esi mértékegységre, akkor az is egy hatalmas nagy szám. Most nem mondok pontos kilométert, de azt olvastam valahol, hogy Nagy Sándornak a birodalma kelettől nyugatig, tehát a hosszanti kiterjedése volt körülbelül 12 000 futam. Tehát a legnagyobb birodalom, amit abban az időben az emberek láthattak, na hát ekkora lesz a mennyis. Nyilván ez is csak egy szimbolikus szám, még ennél is nagyobb lesz. De a lényeg, hogy nem kevesen leszünk a mennyben. Rengetegen gyűlünk majd ott össze. A következő, amit megtudunk, hogy színről színre láthatjuk majd Istent. A 22. versben ezt olvassuk. Nem láttam templomot a városban, mert a mindenható Úr, Isten és a bárány annak a temploma. Szerintem tudjuk mindannyian, hogy Isten mindenütt jelen való. Ez nem kérdés számunkra. Bárhol imádkozhatunk, bárhol olvashatunk Bibliát, ő ott van velünk. Mégis, amíg itt élünk a földön, valahol a templomnak megkülönböztetett szerepe van. Amikor úgy igazán Isten közelébe akarunk kerülni, akkor ide jövünk. Úgy érezzük, és úgy is mondjuk, hogy ez az Isten háza, ő itt lakik. És mi lesz a mennyben? Nem lesz templom. Hát gondoljunk bele, hogy minek templom egy olyan helyre, ahol mindenhol ott van Isten látható módon. Bárhol és bármikor szembenézhetek az Istennel. Nem csak érezhetem a jelenlétét, színről színre láthatom őt, bárhol és bármikor. Ez egy olyan szintű Isten kapcsolatot jelent, egy olyan lehetőséget és olyan mélységet, amit jelenleg elképzelni sem tudunk, de ezt ilyen szépen fejezte ki a Jelenések könyvének szerzője, hogy nem lesz templom, mert az Úr maga lesz ott látható színről színre. A következő kijelentés Isten dicsőségével kapcsolatos. Isten dicsősége ránk fog áradni. Ezt olvassuk a 23. versben. És a városnak nincs szüksége a napra, sem a holdra, hogy világítsanak neki, mert az Isten dicsősége világosította meg, és lámpása a bárány. Mit jelent az, hogy Isten dicsősége? Nagyon sokszor használjuk ezt a kifejezést. Éljünk az Isten dicsőségére. Lépten nyomon használjuk. A Bibliában is találkozunk vele. Megjelent neki ott az Úr dicsősége. Legtöbbször valami fényjelenség jut az eszünkbe, hogy megjelent az Úr dicsősége, valami vakító fény jelent meg valakinek a szemei előtt. Mit jelent ez, hogy az Isten dicsősége? Ha ezt meg kellene fogalmaznunk, akkor szerintem nagy bajban lennénk. Valahol érezzük, hogy miről szól, de nagyon nehéz megfogalmaznunk. Úgy gondolom, hogy amikor Isten dicsőségéről beszélünk, akkor előtte beszélnünk kell Isten szentségéről. Mert a kettő nagyon szoros kapcsolatban áll egymással. Amikor azt mondjuk, hogy Isten szent, akkor ezzel azt állítjuk, hogy Isten összehasonlíthatatlanul több a teremtett világnál. Ez a kifejezés az eredeti héber nyelvben azt jelenti, hogy el van különítve. Isten el van különítve a teremtett világtól. Akkora a különbség a végtelen Isten és a véges teremtett világ között, hogy mi azt egyszerűen nem tudjuk felfogni. Ha a kettőt összehasonlítanánk, magyarul elosztanánk, egy ilyen törtet felállítanánk, akkor annak nem lenne értelme egyszerűen. Értelmezhetetlen, hogy a végtelent valami végessel osszuk el. Tehát Isten szentsége az ő mérhetetlen, véghetetlen többletét jelenti a teremtettséghez képest. Mit jelent az ő dicsősége? Hadd olvassak fel egy igeverset, Ézsaiás könyvéből a 6. fejezet 3. versét. Itt az angyalokról mondja Ézsaiás, ezt harsogták egymást felváltva. Szent, szent, szent a seregek ura, dicsősége betölti az egész földet. Na most, ha szent, szent, szent a seregeknek ura, akkor normálisan úgy folytatódhatna ez az ige, hogy szentsége betölti az egész földet, nem? És mégis az állott, hogy dicsősége betölti az egész földet. Mert valahol a kettő szorosan összefügg. Amikor Isten dicsőségéről beszélünk, akkor tulajdonképpen Isten szentségének a manifestációját értjük alatta. Tehát amikor Isten szentségét megértem, megérzem, közel jön hozzám, ott van a zsigereimben. Amikor nem csak úgy gondolok Istenre, mint aki valamivel nagyobb nálam, hanem tényleg úgy, hogy ő az Isten, a véghetetlen. Tehát amikor megjelenik Isten dicsősége, akkor Isten szentségének a megtapasztalását értjük alatta. És igen, ez lehet bizonyos ige szakaszokban egy fényjelenség, hogy Isten egy csodálatos fény módjára betölti az ott lévőnek a tudatát, de ez mindig azt jelenti, hogy akkor én most érzékelem, hogy ez az Isten sokkal több, mint amit én gondoltam volna. Tehát Isten dicsősége fogja bevilágítani a mennyei Jeruzsálemet. Ez azt jelenti, hogy Isten szentségének az örömében fogunk élni. Képzeljük el Ézsaiást, amikor meglátta Isten dicsőségét, szentségét. Vagy Ezékielt, akinek ugyancsak többször megjelent az Isten dicsősége. Olyan szavakkal beszélnek erről, hogy az egy elmondhatatlan élmény valójában. Tapasztalni az Isten szentségét. És ez lesz a mi osztályrészünk, ennek az öröme, a szentségnek az öröme. Még két dolog derül ki ebből a szakaszból. A mennyben tökéletes biztonságban leszünk majd. A 25. versben ezt olvassuk, kapuit nem zárják be nappal, éjszaka pedig nem lesz. Az Ószövetséget, ha elolvassuk, szinte minden alkalommal, amikor egy várról van szó, olvasunk annak kapujáról is. Ez volt úgymond a váraknak az egyik legfontosabb része, ha jött az ellenség, azonnal becsukták. Gondoljunk Esdrás és Nehémiás könyvére. Arról szólnak ezek a könyvek többek között, hogy Jeruzsálem nagy bajban van, mert a falai lelettek rombolva, és az ellenség bármikor bejöhet. És ahogy a könyvek leírják, felépítették a falakat, és végül kapukat is készítettek, és amikor azokat becsukták, akkor úgy érezték, hogy biztonságban vagyunk. Akármilyen sok és akármilyen ellenséges a körülöttünk élő nép, most már nem esett bántódásunk. A kapu a biztonságnak a jelképe. És azt olvassuk, hogy a mennyben folyamatosan nyitva lesznek ezek a kapuk. Ez azt jelenti, hogy ott nem lesz ellenség. Nem kell félnünk az ég egyadt a világon senkitől. Hát ki az közülünk, aki soha semmitől nem fél? Aki úgy megy el otthonról, hogy nyitva hagyom a lakásajtót. Úgy sem történhet semmi baj. Vagy bármikor bármit megtehetek, bárkinek bármit mondhatok, úgy sem történik velem semmi. Hát félünk, nagyon sok mindentől félünk. A mennyben megszabadulunk a félelemtől. És a nyolcadik dolog, bőségben fogunk élni. 26. vers, a népek oda viszik be kincseiket és gazdagságukat. Amikor Jézus itt járt ezen a földön, akkor tette egy nagyon érdekes kijelentést. Azért jöttem, hogy életük legyen, sőt bővölködjenek. Mi sokszor csak az elsőre helyezzük a hangsúlyt, hogy életük legyen. Hát új életben járunk. Sokan a másodikra is odafigyelnek, de nem jól. Sokan azt hiszik, hogy már itt a földön a hívő embernek bőségben kell élnie. És hogyha valaki nem él bőségben, akkor az nem is hívő ember. Ez is félreértés. Mind a kettőre oda kell figyelnünk, életünk legyen és bővölködjünk, de ennek van egy fokozatossága, hogy hogyan valósul meg. Amíg itt ezen a földön élünk, addig általában nem szoktunk annyira bővölködni. Hát erre nem tudom, kell-e példát mondani, vagy mondjam azt, hogy itt vagyunk mi. Azért mondok példát, mégis. Amikor Pál apostol egyik-másik gyülekezetet létrehozta, és küldte nekik a leveleket, akkor több alkalommal beszélt arról, hogy kik is vagytok ti? Hogyan is áll össze Isten népe? Nincsenek köztetek sokan előkelők, mondja. Amikor instrukciókat ad az embereknek, hogy hogyan éljenek, akkor külön beszél a rabszolgákról is. Hát a rabszolgák sem bővölködtek, vagy ha igen, akkor verésben, meg munkában, de másban biztos, hogy nem. Pál apostol ilyen emberek között élt és dolgozott. Szóvá tette azt is, amikor Jeruzsálemben úgymond a keresztények éheztek, mert 3 éven keresztül úgymond alig volt eső, nem volt termés, és gyűjtést kellett szervezni, mert éheztek és nyomorogtak a hívő emberek. Hát ilyen világon élünk. És ez ránk is jellemző, most még nem élünk bőségben. De amikor a mennybe érünk, akkor mindenféle szempontból tökéletes bőségben fogunk élni. Nem akarom részletezni, hogy ez hogy fog kinézni. Ez nem biztos, hogy azt jelenti, hogy minden kívánságunk teljesül. Mindenki megkapja azt a kocsit, amelyiket szeretné. Vagy azt a magánrepülőt, amelyiket szeretné. Nem feltétlenül ezt jelenti a bőség. De mégis testileg, lelkileg egy olyan jólétben lesz részünk, amit nem tudtunk elképzelni, de ami tökéletesen elég lesz majd ott számunkra. Tehát összefoglalom, hogy mi az, amit Jézus úgymond kijelent számunkra ebben a szakaszban a mennyről, mi az, amit ő megszerzett számunkra. A mennyben Isten szeretete túlcsordul. A mennyben Isten tökéletessé tesz bennünket. A mennyben minden hívő ott lesz. A mennyben nagyon sokan leszünk. A mennyben színről színre láthatjuk majd Istent. A mennyben Isten dicsősége ránk árad. A mennyben tökéletes biztonságban leszünk. És a mennyben bőségben fogunk élni. Tehát van egy nagy háború, de látjuk a végét. És ez a vége nem kérdéses. Jézus azt mondta a tanítványainak, hogy elmegyek és helyet készítek számotokra. És ha helyet készítettem, akkor majd visszajövök értetek. Hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Hát ezt ígéri számunkra is Jézus Krisztus. Higgyünk benne erősen, bízzunk benne, és határozza meg az életünket az, hogy pontosan tudjuk, mi vár majd ránk. Amen. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Urunk Jézus, köszönjük, hogy te vagy a győztes vezér. Amikor eljöttél erre a földre, akkor a világ azt gondolta, hogy vereséget szenvedtél. Hiszen kivégeztek a kereszten, meghaltál, eltemettek. Mégis azt olvassuk, hogy te vagy a győztes, Júda oroszlánja, aki győzött az ördög és a világ felett. Köszönjük, Urunk, hogy te tudtad, mi kell a győzelemhez, és vállaltad a legnagyobb árat is. És köszönjük, hogy a te győzelmed nem részleges, hanem tökéletes. Köszönjük, hogy amikor felmentél a mennybe, akkor hozzáláttál ahhoz, hogy előkészíts számunkra a megígért helyeket. Olyan nagy dolog, Urunk, hogy amikor majd belépünk oda, akkor a te terveidnek megfelelő tökéletes országba lépünk majd be. És te vársz majd ránk, nem csupán áldásaiddal, de önmagaddal. Készülünk, Urunk, arra, hogy ott lehessünk majd veled. Szeretnénk átélni ennek a reménységnek az örömét. Ahogyan Pál is átélte, és azt mondta, hogy vágyódom elköltözni. Mert mindennél jobb az, ha együtt lehetünk veled, ami Urunkkal. Szeretnénk, Urunk, mi is átélni ezt az örömet, ezt a vágyakozást. Kérünk, Urunk, hogy amit a te igéd elénk tárt, azt hadd tudjuk tényekként, szilárd valóságként elraktározni a mi lelkünkben. És kérünk, hogy ebből meríthessünk erőt a hétköznapokban, amikor azzal találkozunk, hogy ez a világ bizony még nem tökéletes. Kérünk, Urunk, hogy fogd a kezünket, és vezess minket a mennyei cél felé. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Fennállva fogadjuk az áldást. Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, de még nem lett nyilvánvaló, hogy mivé leszünk. Tudjuk, hogy amikor ez nyilvánvalóvá lesz, hasonlóvá leszünk hozzá, mert olyannak fogjuk őt látni, amilyen valójában. Ezért, aki így reménykedik benne, megtisztítja magát, mint ahogyan ő is tiszta. Amen. Áldás békességet, jó éjszakát mindenkinek!